Gyülekezés gyerekek, először nektek szeretnék az igéből néhány gondolatot megemlíteni. De először azt szeretném tőletek kérdezni, hogy tapasztaltátok-e már, és gondolkodjatok-e rajta, hogyha valaki hozzátok durván szól, valaki nagyon durván rátok szól, óvodában, iskolában, valaki belétek köt, akkor ti hogy válaszoltok neki? Milyen gyakori, hogy az ember ugyanúgy válaszol, nem? Tehát ugyanolyan hangnemben, ugyanolyan módon csak visszaválaszol, kikéri magának, hogy miért bántották őt, vagy miért mondták neki ezt, vagy azt. Nagyon gyakran az ember úgy válaszol, amilyen módon szóltak neki. A Biblia pedig egészen mást mond, és azt tanácsolja nekünk, Példabeszédek könyve, hogy az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését, a megbántó beszéd pedig támaszt haragot. Tehát, hogyha valaki valakihez nagyon csúnyán szól, és az illető ugyanolyan módon válaszol vissza, akkor mi lesz belőle? Akkor veszekedés, nem? Akkor még inkább, a másik annál inkább, és mondja, és egy vég nélküli perpatvar lehet belőle. Ellenben a Biblia azt mondja, hogy ha valaki csúnyán szól nektek, és ti engedelmesen, szelíden, halkan válaszoltok, nem lesztek idegesek, ingerültek, hanem szeretettel, szelíden válaszoltok. A másik meg fog lepődni, nem fog tudni, mit kezdeni veletek. Jé, hát ez nem is úgy válaszolt. Nem fog tudni akkor tovább veszekedni, vagy tovább mondani azt, ami nem helyes. Az engedelmes felelet elfordítja a halak felgerjedését, a megbántó beszéd pedig támaszt haragot. És én ezzel kapcsolatban szeretném a Bibliának, a számomra, ugye mindenkinek egyéni, hogy kinek mi az, ami igazából nagyon-nagyon-nagyon megérinti a szívét, nekem erről van egy olyan történet a Bibliában, amit nagyon szeretek. Én a Bibliában látok egy nagyon-nagyon bántó beszédet, és látok valaki részéről erre egy olyan engedelmes és alázatos szelíd feleletet, ami teljesen elcsitította a haragnak a felgerjedését, és mindent a helyére tett, és a probléma megoldódott. És ebből a történetből szeretnék néhány gondolatot megjegyezni nektek. Ez Sámuel első könyvében található a történet. Sámuel édesanyjáról van szó, Sámuel prófétának az édesanyjáról. Röviden elmondom a történetnek a lényegét, hogy értsétek azt, amit aztán majd olvasni fogunk. Abban az időben, nem tudom, tudjátok-e, volt ilyen sajnos nagyon sokszor, hogy egy embernek több felesége is volt. És volt egy ember, akinek volt egy felesége, az Anna, akit nagyon szeretett, de nem volt gyermeke. És mit csinált ez a bácsi? Elvette egy másik asszonyt, hogy legyenek gyermekei. És voltak is gyermekek, születtek abból a házasságból, de mit gondoltok, hogy ez a két asszony milyen módon viselkedett egymással? Anna ugye szelíd volt, de a másik feleség, az bántotta őt. Állandóan bántotta, csúfolta, gúnyolta. Ugye, hogy neki voltak gyermekei, a másiknak nem. Állandóan bántotta szegény Annát. És egyik alkalommal, amikor felmentek a templomba imádkozni, akkor Anna ezt a sok bántást már olyan nehezen tudta elszenvedni, és bement a templomba, és kiöntötte a szívét az Isten előtt, és zokogott, és sírt, és imádkozott, és kérte az Istent, hogy neki is adjon egy gyermeket. És képzeljétek el, amikor így imádkozik Anna, teljesen szomorúan, az Istenhez fordulva, és az egész szívét kiöntve, azt olvassuk a Bibliában, hogy lelkében elkeseredve könyörgött az Úrnak, és igen sírt, és hosszan imádkozott, nagyon hosszan imádkozott, de úgy imádkozott, hogy a szája mozgott, de a hangja nem volt hallható. Tehát magában imádkozott, tehát így hallgat, kinyitotta a száját, tehát valahogy megformálta a szavakat, de nem hangosan most, ahogy most beszélek, hanem úgy suttogva, csak úgy a szája mozgott, de a hangját nem lehetett hallani. És figyelte őt a főpap, Éli főpap, aki távolról nézte az eseményeket, és minek utána hangot nem hallott, semmit nem látott, csak azt látta, hogy ott valaki sír, meg a szája mozog, de semmi hangot nem lehet hallani. Mit gondoltok, mit gondolt, hogy ez az asszony mit csinál? Azt hitte, hogy részeg. Mert nem hallotta, hogy imádkozott volna, csak a szája mozgott, olyan furcsán viselkedett a számára, és azt hitte, hogy részeg. És oda megy Annához, és a következőt mondja neki. Ráförmed Annára, és azt mondja neki, meddig leszel részeg, távoztasd el mámorodat magadtól. Gondoljatok bele, valaki sír, kesereg, és félreérti valaki a helyzetet, és durván oda megy, és azt mondja, hogy te részeg vagy, és távozz el, és ne legyél részeg, távoztasd el a mámorodat magadtól. Milyen bántó lehetett ez Annának, nem? Hogy élhette ezt meg, hogy ezt mondják neki, aki csak imádkozik, a szíve fájdalmát önti ki Isten előtt? Ti erre mit válaszolnátok? Amikor ilyesmi mondanak nekem, amiről egyáltalán nincs itt szó, és ilyen durván mondja valaki. És figyeljétek meg, Anna mit mond. Anna pedig felelt, és mondanéki, nem, uram, bánatos lelkű asszony vagyok én, sem bort, sem részegítő italt nem ittam, csak szívemet öntöttem ki az Úr előtt. Ne tartsd a te szolgáló leányodat rossz asszonynak, mert az én bánatomnak és szomorúságomnak teljességéből szóltam eddig. Micsoda szelíd felelet. Azt mondja a főpapnak, hogy ne tartsd a te szolgáló leányodat rossz asszonynak, nem vagyok én rossz. Én csak a bánatomat és a fájdalmamat öntöttem ki Isten előtt. És mit csinált ez a szelíd felelet? Abban a pillanatban Éli megértette, hogy miről van szó, a főpap megértette, miről van szó, hogy ő igazságtalanul feltételezte ezt erről az asszonyról, amit feltételezett. Abban a pillanatban ő is megváltozott, és a következőt mondta Annának. Eredj el békességgel, és Izraelnek Istene adja meg a te kérésedet, amelyet kértél tőle. Így végződött ez a jelenet, és én szívem mélyéből kívánom, hogy ti is tanuljátok meg, hogyha valaki igazságtalanul szól hozzátok, belétek köd, bármit mond, soha ne vágjatok vissza, hanem fohászkodjatok Istenhez, hogy szelíden, szeretettel, engedelmesen tudjatok válaszolni. És akkor meglátjátok, hogy nem lesz veszekedés, nem lesz perpatvar, nem tud veletek akkor a másik mit tenni. És ezt kívánom nektek, menjetek a helyetekre. Kedves gyülekezet, a mai délelőtt folyamán arról szeretném, hogyha közösen gondolkodnánk, azaz pontosabban így kezdeném, hogy egy fogalomról szeretnék, vagy egy kifejezésről szeretnék szólni a Bibliából. Nem tudom, hogy ti ismeritek-e azt az élethelyzetet, amikor vannak bibliai kifejezések, és használjuk ezeket a kifejezéseket. És igazából nem is gondoljuk végig, hogy mi minden húzódik egy-egy olyan bibliai kifejezésben, amit mi rendszeresen használunk. És most is egy ilyen kifejezésről szeretnék szólni, és ez nem más, mint az, hogy az Isten nagyon sokszor hívja az ő gyermekeit az igében az ő szolgáinak. Azt mondja, az ő szolgái. És azt hiszem, hogy mi is gyakran használjuk, igen, az Isten szolgái, de hogy mit is jelent az, hogy igazából valaki az Istennek a szolgája, én úgy gondolom, hogy erről ritkábban szoktunk gondolkodni. Márpedig a Biblia egyértelműen elmondja, hogy az Isten szolgáinak megvan a maga ismertető jegye. Hatalmas témakör. Nem tudom, hogy egyszer is próbáltátok már a Bibliát ilyen szempontból nézni, hogy mi mindent ír az Isten igéje, hogy mitől valaki igazából szolga, mit jelent az Isten szolgájának lenni. Távolról nem csak azt jelenti, hogy én elfogadtam egy hitvallást, és én egy gyülekezetnek a tagja vagyok. Nem ezt jelenti. Egészen mást jelent. És azért is fontos ez a kérdés, hogy az Isten kit nevez az ő szolgáinak, mert a Biblia arról beszél, hogy csak akiket ő igazából elismer szolgáinak, azoknak fognak hangzani a legszebb szavak, amik csak elképzelhetőek. Én azt hiszem, hogy ennél szebb szavakat nem lehet, és azt hiszem, hogy mindannyian erre várunk, hogy ezt hallhassuk majd Jézustól, hogy jól vagyon, jó és hű szolgám. Jól vagyon, jó és hű szolgám. Én azt hiszem, hogy mindannyian ezt várjuk, hogy hallhassuk ezt Jézustól. De ugyanakkor, hadd mondjam, azért fontos ez a kérdés, mert ugyanakkor lesznek emberek, sokan lesznek Jézus eljövetelekor, akik azt hitték magukról, hogy ők az Isten szolgái, és nem ezt fogják hallani Jézustól, hogy jól vagyok, jó és hű szolgám, hanem azt fogják hallani, hogy gonosz szolga. Gonosz és rest szolga. Tehát óriási kérdés az, hogy az Isten kit ismer el, Jézus kit ismer el igazából az ő szolgáinak, és kit nem. Ki valóban a szolga, vagy ki az, aki csak áltatja magát, hogy ő az Istennek a szolgája. És a Bibliában ennek pontos ismérvei vannak. Pontos ismérvei, hogy ki a szolga, és ki az, aki csak magát annak hiszi, de az Isten szemében hűtlen és gonosz szolga. És éppen ezért szeretném ezt a kérdést röviden áttekinteni, és bizonyos jellemzőket szeretnék felsorolni, az igaz szolgának a jellemzőit szeretném felsorolni, és azért szeretném, hogyha ezeket számba vennénk, és még egyszer mondom, nem a teljesség igényével, mert még sokkal több mindent olvasunk az igében erről a kérdésről, de talán a legfontosabbakat szeretném megemlíteni, és azért, hogy minden egyes gondolatnál, amikor elgondolkodunk, akkor tegyük fel azt a kérdést, hogy na most én szolga vagyok, igaz szolga vagyok, vagy gonosz szolga vagyok. Én, ha Jézus most jönne, mit hallanék? Jól vagyon, jó és hű szolgám, vagy pedig távozz tőlem, te gonosz szolga. És lehet, hogy ezek nagyon kemény szavaknak tűnnek, de azért kell ezt nekünk most tennünk, mert ha most mi ezzel nem szembesülünk, és áltatjuk magunkat azzal, hogy mi Isten szolgái vagyunk, akkor Jézus eljövetelekor élhet bennünket a legnagyobb csalódás, és Isten ettől meg akar bennünket óvni. És azért adja nekünk az igéjét, hogy amíg a kegyelmi idő van, ismerjük fel a mi hanyagságunkat, bűneinket, amitől még nem vagyunk igazából hűséges szolgák, hogy igazából hű szolgákká tudjunk válni. Most ugye előjáróban szeretném kérdezni, szerintetek ránk minden vonatkozásban az jellemzik, hogy igaz és hű szolga? Ez jellemző ránk? Nagyon sok vonatkozásban nem. És nagyon szeretném, hogyha valóban magunkban néznénk, és tényleg végig gondolnánk, hogy vajon Jézus most ebben a pillanatban, ezen a területen mit mondana nekünk. De olyan csodálatos, hogy amikor most megszólítja a lelkünket, akkor nem azt mondja, hogy gonosz és hűtlen szolga, hanem azt mondja, hogy drága szolgám, figyeljél rám, hogy igazi hű szolgám lehess. Majd amikor már változtatni ezen nem lehet az ítéletkor, akkor fogja mondani ezeket a végérvényesen kimondott szavakat, hogy gonosz, hűtlen, res szolga. Most még kérlel bennünket, hogy igazából hű szolgái lehessünk. De nézzük meg elsősorban a legelső jellemzőjét, a leges-legelső, és talán nehéz fontossági sorrendet fölállítani, mert szinte lehetetlen, de talán mégis az egyik legfontosabb jellemzőjét hadd mondjam el a szolgának, és azt hiszem, hogy a mindennapi életből vett példa, mert Jézus ugye szolga, tehát ugye a világi életből is ismert fogalom ez, látni fogjuk, hogy mennyire valóban létfontosságú, alapvető kérdés, hogy egy szolga ilyen legyen. Talán ezt így fogalmaznám meg, és majd mindjárt olvasunk is igét erre vonatkozóan. Egy szolga soha nem azt cselekszi, amit ő elgondolt és akar, hanem a szolgára mi jellemző, hogy mindenben az ő urának az akaratát valósítja meg. El tudunk képzelni, hogy a régi időben is valaki elment szolgálni, és akkor ő kitalálta majd, hogy mit kell csinálni, és elgondolta, hogy hogy kell azt megvalósítani, és egyénieskedett, és önállóskodott. Ugye ilyet nem tudunk elképzelni. A szolga, azt mondja a Biblia, hogy amint a szolgáló leány az ő úrnőjének a kezére, és a szolga az ő urának a kezére néz, meg a szemére, és várja, hogy incsen, vagy a szemével, de irányítsa, és mondja, és jelezze, hogy mit kell tenni, azt mondja, úgy várnak a mi szemeink, és úgy néznek, te reád. Igen, hadd mondjam, hogy egy szolgának mindig az a legfontosabb, hogy az ő ura mit mondott az ő számára. Egy szolga attól szolga. Egy szolga, hogyha elkezd önállóskodni, akkor már nem szolga lesz, hanem az urának a helyére akar lépni. Ő akarja átvenni az irányítást. És mi akkor vagyunk igazából szolgák, hűséges szolgák. Hadd mondjam, és ez lehet, hogy furcsa első pillanatra, hogyha mi nem akarunk magunknak tervezni, hanem hagyjuk, hogy az Úr tervezzen nekünk, és mi az ő akaratát, az életünkre vonatkozó akaratát fogjuk megvalósítani. Na most erre azt mondhatnánk, hogy akkor a hívő ember az Isten szolgáját, annak semmilyen terve nem szabad, hogy legyen ebben az életben, de lehet nagyon sok terve, de az Istentől kérje el. Kérjük az Istent, hogy Uram, mutasd meg, hogy mi a te terved velem. És hadd kérdezzem, szerintetek, ha az Istent kérem, hogy az ő akaratát szeretném az én életemmel kapcsolatban is megismerni, elképzelhető, hogy az Úr nem fogja az én értésemre adni? Lehetetlen. Megmutatja, vezetni fog. És attól szolga a szolga, hogy megértette az urának az elgondolását és tervét, sőt, lehet, hogy neki is van valami elgondolása, de az ura elé viszi. Uram, jó tervez, jóvá hagyod, megtehetem. és igen, elkéri az urától az egész életére vonatkozó terveit. De hadd mondjam, egy szolga nem csak egy életre vonatkozó tervet kér el az ő urától, hanem egy szolga minden nap megkapja az útbaigazítást, hogy arra a napra mi a feladata. És hadd mondjam, akkor vagyunk igazi szolgák, hogyha minden nap elkérjük az Istentől a mi feladatunkat. Uram, nem tudom, milyen események jönnek az életembe. Te tudod, te alakítsd. És én fel akarom ismerni, hogy milyen jó cselekedetet készítettél az én számomra. Mi a te terved? Én ezeket gondoltam el, de Uram, mindent a te kezedbe teszek. És adj erőt az engedelmességhez, a hűséggel való engedelmességhez. Szeretnék egy igét olvasni. Talán fölkeresem azért az igét, de ugyan mindannyian ismerjük. De Jézus Krisztus ezt mondja a János evangélium a 12. fejezet 26. versében. Nagyon egyszerű az ige, nagyon egyszerű az ige, ismerjük. De Jézus ezt mondja, aki nékem szolgál, emlékszünk rá, hogy fejeződik be az ige? Az engem kövessen. Aki nékem szolgál, az engem kövessen. Ha valaki szolga, akkor engem kövessen. Olyan érdekes, Pál apostol azt mondja a korintusi első levélben, a korintusi első levél 4. fejezetének az 1. és 2. versében, korintusi első levél 4. fejezet 1. és 2. verse ezt mondja, úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgáit, az Isten titkainak sáfárait. És most figyeljük, ami pedig egyéb iránt a sáfárokban megkívántatik, tehát a szolgákban, a sáfárokban mi kívántatik, meg mindenek felett, hogy mindegyik hívnek találtassék, hívnek, hűségesnek, engedelmesnek, pontosan valósítsa meg azt, amit az Ura rábízott. Ami megkívántatik a szolgákban elsősorban, hogy mindenben hűségesek és hívek legyenek. Nem tudom, végig gondoltuk-e már azt, hogy a bibliai történeteket csak úgy egészen röviden úgy emlékezetünkbe idézve, mi lett volna egy-egy élethelyzetben, hogyha az Isten szolgája nem pontosan hajtotta volna végre azt, amit az ő ura parancsolt volna neki, vagy parancsolt neki. Mi lett volna, csak egy példát hadd említsek, ha például az Egyiptomból való kivonulás esetén Mózes, például a 10. csapás előtt nem mindent hűségesen tolmácsolt volna a népnek, hogy mit kell cselekedniük, csak egy pontot nem mondott volna el. Csak például mondjuk azt nem mondta volna el, hogy a vért föl kell kenni az ajtófélfára. Vagy hogy ne menjenek ki éjszaka a házukból. És még sorolhatnánk, egyet nem mondott volna el, és egyet nem valósította meg, volna meg, az életükbe került volna. Tehát Isten szolgáira, hűséges szolgáira mindig az volt jellemző, hogy bármi bekerült is, de hűséggel azt tolmácsolták, ami az Isten akarata, és ahhoz nem tettek hozzá, nem módosították, hanem valóban minden szempontból hívnek találtattak. Egy idézetet szeretnék az Evangélium szolgái című könyvből olvasni. Az Evangélium szolgái című könyvből így olvasom. Krisztus szolgájának ereje az Istentől való bizalom teljes függőségben, a segítségért hozzáküldött legkomolyabb imában és az ő szava iránti engedelmességben található. Tehát Krisztus szolgájának miben van az ereje? Ha az Istentől teljes bizalommal függ, segítségért hozzáfolyamodik buzgón imában, és az ő szavának hűségesen engedelmeskedik, ekkor a szolga erős lesz. Erős lesz, és valóban hűséges és igaz szolgának nevezi őt az ő ura. De ugyanezzel a gondolattal párhuzamosan még egy igét szeretnék olvasni a Péteri első levélből, Péter első levele 4. fejezetének a 11. verséből szeretnék olvasni, ami ugyanehhez a gondolathoz tartozik, de az igaz szolgának, a hűséges szolgának a jellemzőjéről beszél, az engedelmességről, de egy másik oldalról is megvilágítja. Ezt mondja a Péteri első levél, 4. fejezet, 11. verse. Ha valaki szól, mint egy Isten igéit szólja. És most figyeljük, ha valaki szolgál, mint egy azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten ad, hogy mindenben Isten dicsőítessék a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom örökkön örökké. Amen. Milyen szép ez a kijelentés. Azt mondja, aki szolgál, aki Isten szolgálja, az azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten ad neki. Tehát egy szolga, az Isten igazi szolgája, hűséges szolgája, nem azt mondja, hogy jó, most már látom az én Uram által elém tűzött célt és feladatot, és akkor én ezt megvalósítom. Hanem azt mondja, hogy aki szolgál, mint egy azzal az erővel szolgáljon, amelyet az Úr ad neki, ne saját maga akarja megvalósítani. És megindokolja, hogy miért. Mit mond, miért? Azért, hogy Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom örökkön örökké. Miért? Milyen indok ez? Hogy jön a kettő kapcsolatba, hogy azzal az erővel szolgáljon a szolga, amelyet az Úr ad neki, hogy az Isten dicsőítessék. Miért? Egy szolga az Isten szolgája, ha saját erejéből elkezd szolgálni. Szerintetek meddig fog jutni? Nem fogja tudni megvalósítani azt a magasztos célt, amit az Úr elé tűzött. És ezért mondja, hogy az én erőmmel végezd a szolgálatot. Miért? Hogy általad az erő, amit én adok neked, de te fogod megvalósítani, ezáltal meg tudjál engem dicsőíteni. Szerintetek előfordult már, hogy egy Isten szolgája, aki úgy nevezte magát, hogy az ő szolgája, nem az Urát dicsőítette? Esetleg önmagát dicsőítette, vagy pedig az életével megtagadta az ő Urát a cselekedeteivel. Igen, egy igazi szolgának az a célja, hogy az ő Ura dicsőítessék meg mindenben, hogy az ő Urának tisztességet szerezzen, de ehhez tudja, hogy a maga ereje kevés. Hogy tudná megállni például a maga erejéből, csak amiről a gyermekekkel beszéltünk, hogyha hozzá goromban, bántóan szólnak, hogy szelíden válaszoljon. A maga erejéből képes erre? Nem képes. Márpedig az Isten miben dicsőítetik meg, ha ilyen lelkülettel vagyunk. Tehát aki szolgál, azzal az erővel szolgáljon, amelyet az Isten ad neki, Krisztus ad neki, hogy ő dicsőítessék meg minden szolgája által. De menjünk tovább, és itt ennél a gondolatnál egy idézetet szeretnék felolvasni a Jézus élete című könyv 416. oldaláról. A Jézus élete című könyv 416. oldaláról a következőt szeretném olvasni, egy komoly figyelmeztetés, figyeljük. Ne annak örüljetek, hogy az erőt birtokoljátok, mert szem elől tévesztitek, hogy Istentől függtök. Vigyázzatok, nehogy belopózkodjék az önelégültség, és saját erőtökkel munkálkodjatok, mesteretek lelke és ereje helyett. Mitől óv ez az idézet? Hogy azzal az erővel szolgáljunk, amelyet a mi Urunk ad, nehogy az önelégültség belopózkodjék, mert mihelyt az ember a saját erejére támaszkodik, és netán valami látszólagos siker kíséri a szolgálatát, látszólagos mondom, az nem lehet maradandó, de valami kíséri, abban a pillanatban az önelégültség belopózik, mert hát én cselekedtem. Utána így mondja, az én kész mindig a maga javára írni, tehát az én, az emberi büszke én, kész mindig a maga javára írni, ha bármilyen mértékű siker kíséri a munkáját. Az én dicsekszik, felfuvalkodik, nem kelti másokban azt a benyomást, hogy Isten minden mindenekben. Márpedig mit olvastunk? Egy igaz szolgának ez a törekvése, hogy az ő Ura dicsőítessék meg. Nem ő, nem az a fontos. Láttunk már olyan szolgát, olyan igaz szolgát, és úgy egy gondoljunk el egy olyan igazi, abban az időben is szolgát. El tudunk képzelni, hogy egy szolga magára akarja fölhívni a figyelmet, hogy majd én. Hát az a célja, hogy az Urának tisztességet és dicsőséget szerezzen. És az igaz hű szolgának ez kell, hogy mindenek körülmények között a jellemzője legyen. De nézzük meg a következő jellemzőjét az igazi hű szolgának. Az igazi hű szolga mindig alázatos. Azt hiszem, hogy ez a kép él bennünk egy igazi szolgáról. Nem az, aki dőjfösen jár a házban, hogy na most én vagyok valaki, ugye, hanem ő egy szolga. Tudja, hogy ő a szolga. És egy szolgát az alázat kell, hogy jellemezzen. És hadd mondjam, Isten szolgáiban is az alázat az, ami alapvetően megkívántatik. Én szeretném, hogyha három pontban, egész rövid három pontban néznénk ezt meg, és Pál apostol életét szeretném példaként tekinteni. Egy igazi hűszolgának az alázata abban nyilvánul meg mindenek felett, hogy a szolgának való elhívását a legnagyobb kiváltságnak tartja ebben az életben. Mindig hálával gondol az elhívásra, és ez az életének a legnagyobb megtiszteltetése és kiváltsága. Pál apostol a Timóteusi első levélben, amit az élete végéhez közeledve ír néhány évvel a halála előtt, a következőt mondja az első fejezet, a Timóteusi első levél, első fejezet 12 és 13. verse. Több mint 2 évtizedes, közel 3 évtizedes Isten szolgálatában eltöltött idő után Pál apostol ezt mondja. És hálát adok annak, aki engem megerősített a Krisztus Jézusban, ami Urunknak, hogy engem hívnek ítélt és rendelt a szolgálatra. Kielőbb Isten káromló, üldöző és erőszakoskodó voltam, de könyörült rajtam, mert tudatlanul cselekedtem hitetlenségben. Mit mond Pál apostol? Azt mondja, hogy nincs semmi érdemem ebben, hogy én az ő szolgája vagyok, de hálásan gondol vissza arra, hogy lehajolt hozzám az isteni kegyelem, és én noha Isten káromló, üldöző és erőszakoskodó voltam, de könyörült rajtam, és a legnagyobb megtiszteltetésben részesített engem, az ő szolgája lehetek. De ebben a felolvasott igében nem tudom, hogy nektek föltűnt-e már, és gondolkodtatok-e azon, hogy Pál apostol az élete végén is nem csak azt mondja, hogy hálát adok annak, aki engem megerősített a Krisztus Jézusnak, ami Urunknak, hogy engem hívnek ítélt és rendelt a szolgálatra, hanem hozzáteszi, hogy kielőbb Isten káromló, üldöző, és ilyen is, ilyen is, ilyen voltam. Miért kell ezt újból felhánytorgatni Pál apostolnak önmagára vonatkozóan? Miért nem temette már el ezt örökre? Miért kell még 30 év múlva is megemlíteni, hogy én Isten káromló, üldöző és erőszakoskodó voltam? Miért kell? Hadd mondjam, óriási jelentősége van. Óriási jelentősége. Miért? Mert az Isten szolgája soha nem felejti el, hogy az Isten honnan emelte ki, és az igazi alázatának ez az egyik forrása. Tudja, hogy ő milyen volt, és tudja, hogy Isten nélkül most is milyen lenne. És tudja azt, hogy Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok. És pontosan tudja azt, hogy ha az Isten kegyelme nem munkálkodna érte, és nem engedne az Isten benne való munkálkodásának, akkor ő is ugyanolyan lenne, mint a többi, aki körülveszi őt, aki Isten káromló üldöző még most is, de ezért nem emeli föl magát a többiek fölé, és ezért tudja a szolgálatát hűségesen végezni, nem fuvalkodik fel, mert tudja, hogy a bűnösök között Pál apostol hogy fogalmaz? Hogy fogalmaz sok-sok évi Krisztussal való járás után? Igaz beszédez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. Nem első voltam 30 éve, hanem akik közül első vagyok én. És az igazi szolga ezért tud embereket Krisztusnak megnyerni, mert nem érzi magát többnek a másik embernél, hanem tudja, hogy az Isten kegyelme végezte el benne, amit elvégzett, és tudja, hogy amelyik pillanatban elengedi az ő urának a kezét, abban a pillanatban a legnagyobb bűnökbe ő is belesodródhat. Igen, a szolga igazából alázatos, és bármit ért el ebben az életben, nem önmagának tulajdonítja az eredményt. És hadd mondjam, mint ahogy az előbb említettem, örökké hálás az elhívásért. Olyan érdekes, hogyha egy osztálytalálkozóra megyünk, egy érettségi találkozóra, vagy bármilyen találkozóra, akkor ugye általában ugye van ilyen közös beszélgetés, hogy ki mi történt, ugye milyen hatalmas események történtek vele. Ha mondjuk egy olyan osztálytalálkozóra mennénk, ahol mondjuk, mit tudom én, általános iskola első-második osztályában találkoztunk volna valakivel, és az egész életünk még ugye előttünk volt, amikor gyerekként mondjuk együtt voltunk, és most az életünkre visszatekintünk, van egy ilyen találkozás. És el kell mondani, hogy az életünknek mi volt a legnagyobb eseménye. Mit említenénk meg? Hogy született egy vagy két gyerekem? vagy hogy elvégeztem ezt vagy azt az egyetemet, vagy főiskolát, vagy ilyen és ilyen házat, vagy autót sikerült venni, mit? Mit említenénk meg? Vagy ilyen a párom, ilyen csodálatos férjem, vagy feleségem, mit? Mi lenne a legnagyobb esemény, amit elmondanánk? Hadd mondjam, Isten igaz szolgáinak az életében a legnagyobb esemény az, hogy az Isten elhívta őt a szolgálatra. Ennél kevesebb, kevés lenne, de ennél többet nem akar. Isten szolgája vagyok. Olyan szép, amikor Pál apostol, amikor egy gyülekezetben viszálykodás támad, és ugye emberek köré csoportosulnak, ugye a tagok a korintusi gyülekezetben, és az egyik azt mondja, hogy én Kéfásé vagyok, ugye, a másik azt mondja, hogy én Apollósé, a harmadik én Pálé vagyok. Tehát ugye, akiket ők nagynak tartanak emberek, ugye azok közé csoportosulnak az emberek, ugye én őt követem, én az övé vagyok. És akkor Pál apostol félreteszi ezt a gondolatot, és azt mondja, hogy ez még testi gondolkodás, testi. Mert azt mondja, fölteszi a kérdést, hogy kicsoda Pál, és kicsoda Apollós, és hogy válaszol rá? Csak szolgák, akik által hívőkké lettetek. Csak szolgák, semmi több. Lehet, hogy a világ vagy emberek csodálják, magasztalják őket, de ők csak szolgák, Isten szolgái, akik által hívőkké lettetek. És ezzel kapcsolatban is szeretnék még felolvasni egy idézetet. Ugye Pál apostol, csak kívülről említem, amíg apostolok cselekedetét fellapozzuk, a 20. fejezet 24. versét. Igen, azt mondja Pál apostol, hogy megbánhatatlanok az Isten ajándékai és az ő elhívása. Emlékszünk az ígére, megbánhatatlanok az ő ajándékai és az ő elhívása. A legnagyobb esemény, ami csak történhet egy ember életében, hogy Krisztus az ő szolgálatába fogadta. És nézzük meg Pál apostol erről a szolgálatról mit mondott, hogy állt hozzá egész lényével ehhez a szolgálathoz. Azt mondja a 20. fejezet 24. vers. De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Mit mond? Még az életem sem drága nékem. Csak hogy mi valósulhasson meg, hogy a szolgálat, amit vettem tőle, azt el tudjam hűséggel végezni, és bizonyságot tudjak tenni az evangéliumról, az Isten kegyelmének evangéliumáról. És nézzük meg az Evangélium szolgái című könyvnek egyetlen egy idézetét, a 139. oldalról a következő idézetet szeretném olvasni. Akik az isteni dolgokban gazdag tapasztalatokat szereztek, a büszkeséget és önfelmagasztalást távol tartják maguktól. Minél magasztosabb fogalma van az embernek Krisztus dicsőségéről, annál kevésbé becsüli önmagát. És most figyeljük ezt a mondatot. És érzi, hogy Isten szolgálatában a legalacsonyabb hely is megtisztelő az ő számára. Ez a legnagyobb megtiszteltetés, és érzi, hogy ebben a szolgálatban, Krisztus szolgálatában, emberi mércével nézve a legszerényebb szolgálat is hatalmas megtiszteltetés. Ez jellemző az igaz szolgára. De menjünk tovább, nézzük meg a következő jellemzőjét, és szeretném tőletek kérdezni azt, hogy egy szolgának évi hány nap szabadság jár? Hány nap szabadsága van egy szolgának? Nulla. Egy szolgának nincs szabadsága. Egy szolga minden egyes napon szolgál. Nincs olyan, hogy ő most kikapcsolódik. Most ő most nem szolga, hanem most éli a saját életét egy kicsit. Aztán majd újra szolgálatba áll. Egy szolgának nincs szabadsága. Hadd mondjam, ha mi úgy éljük a hívői életünket, hogy én most Krisztusnak szolgálok, de utána majd elmegyek egy 2 hét szabadságra, és kipihenem magam, akkor nem vagyok Krisztus szolgája. Mert a 2 hét alatt, amíg szabadságon vagyok, olyan értelemben, mondjuk világi értelemben, mondjuk nem a munkahelyen dolgozom, akkor is én Krisztus szolgálatában állok. Hadd mondjam, Krisztus szolgái úgy végzik a szolgálatukat, mint akik pontosan tudják, hogy állandóan besorozott állapotban vannak, állandóan szolgák, és az ő uruk állandóan nézi, hogy mit cselekszenek. De nem kritikusan, nem olyan módon, hogy hibát találjon bennük, hanem úgy figyeli az ő életüket, hogy vajon elfogadják-e az arra a napra nekik szánt tervet az ő kezéből, szolgálják-e őt örömmel, és igazából az ő dicsőségét keresik-e. Akár esztek, akár isztok, akár világi értelemben szabadságon vagytok, vagy bármit cselekeztek, mindent az Isten dicsőségére műveljetek. Olyan érdekes, hogy én egyik alkalommal ezt hallottam valakitől, ige hirdetőkkel kapcsolatban, de én azt mondom, hogy minden egyes hívő ember életében is azért ez egy komoly elgondolkodtató, hát egy ilyen gondolatkísérlet, hogy vajon szívesen beülnénk-e például a gyülekezetbe, hallgatnánk az Isten tiszteletet, hogyha például mondjuk előtte mindenkinek az élet történetéből, az elmúlt hétből egy-egy jellemző jelenet ott lejátszódna. Tehát ahogy megnyilvánultunk, amit cselekedtünk, vajon ennek örülnénk-e? Vajon mindent felmernénk-e vállalni, hogy igen, ez én voltam. Ahogy szóltam, ahogy reagáltam, igen, ez én voltam. Hadd mondjam, Krisztus szolgájaként. Igen, van mind elgondolkodnunk, mi Krisztus szolgái vagyunk, vagy csak időnként vagyunk Krisztus szolgái, amikor úgy érezzük, hogy most nagyon annak kell lenni. Vagy minden pillanatban komolyan veszük, hogy mi őt megdicsőítjük azzal, hogy hű szolgák vagyunk, vagy pedig csak alkalmankinti szolgák vagyunk, akikre az Úr azt mondja, hogy hűtlen és gonosz szolga. Szeretnék egyetlen egy gondolatot megjegyezni a Bibliából. Nagyon szeretem ezt az idézetet. Amikor Esdrás idejében ugye a fogságból mentek haza az Isten népének jó néhány tagja, és kezdték építeni a templomot. Ugye a környező népeknek az ellenségeskedésével találkoztak, és volt úgy, hogy meg akarták akasztani a munka építését, volt, amikor sikerült is, de egyik alkalommal jöttek ugye a környező népeknek a képviselői, és kérdezték őket, hogy kicsodák vagytok ti, és hogy építetek, miért meritek ezt a templomot építeni. Kérdőre vonták őket nagyon határozottan, és hát eléggé érdekes módon, tehát a munka leállításának a célzatával. És ezek az emberek válaszoltak. És tudjátok, mit mondtak? Hogy mutatkoztak be, amikor faggatták őket, hogy ők kicsodák? Ezt válaszolták, hogy mi a menny és a föld Istenének a szolgái vagyunk. Nem több és nem kevesebb. Mi a menny és a föld Istenének szolgái vagyunk. Neki szolgálunk, amikor építjük a házat, vagy ha éppen ezt vagy azt kell, mi a menny és a föld Istenének szolgái vagyunk. És azért említettem meg, menny és föld Istenének szolgálatában állunk, mindig az ő tekintete előtt vagyunk. És minden célunk, minden pillanatunknak a célja az kell, hogy legyen, hogy őt megdicsőítsük. De menjünk tovább, még két egész rövid jellemzőt szeretnék megemlíteni. A Korintusi második levél 4. fejezet 1. verséből olvasunk el egy igét. Korintusi második levél 4. fejezet 1. versét olvassuk el. Korintusi második levél, 4. fejezet, 1. vers. Pál apostol ezt mondja, annak okáért, mivel hogy ilyen szolgálatban vagyunk, szolgák vagyunk, ebben a csodálatos elhívásban volt részünk, ilyen szolgálatban vagyunk, figyeljetek, mit mond? Amint a kegyelmet nyertük, és mond egy jellemzőt, nem csüggedünk el. Azt mondja, nem csüggedünk el. Az igaz szolgára az jellemző, hogy nem csügged el. Miért nem csügged el az igaz szolga? Azért, mert az Ura kikövezi előtte az utat, minden akadályt elhárít, és neki semmi nehézséget nem kell elszenvedni, csak végig sétálni kényelmesen az úton. Ezért nem csügged el az igaz szolga? Nem ezért. Az igaz szolga tele találja az életét nehézséggel. Krisztus elhívta szolgálatra, de az élete tele van nehézséggel. Olyan problémákkal, amelyeket az Isten nem hárít el az útból, megengedi, céllal megengedi. Hadd kérdezzem, Pál apostol életéből az Úr eltávolította a nehézségeket? Emberi szempontból nézve az élete nem volt más, mint a nehézségeknek, a küzdelmeknek a sorozata. De mit mond? Mi ilyen szolgálatban vagyunk, és a kegyelmet nyertük, És ezért nem csüggedünk el. Az igaz szolgáról mit mondtunk? Az Isten akaratát, az ő ura akaratát követi, nem a saját maga erejével szolgál, hanem az Úrtól kapott erővel, és éppen ezért nem csügged el, mert nem ő magának jelölte ki az utat, nem egyénieskedett, hogy én ezen az úton akarok járni, hanem arra ment, amerre az ura követte, tőle kéri az erőt, és ezért nem csügged el, akármilyen nehéz helyzetbe fog kerülni. Nem csügged el. Mi szoktunk elcsüggedni? Hát azt hiszem, hogy időnként elcsüggedünk. És ha meg is kísért bennünket a csüggedésnek az érzése, az ige arról beszél, hogy nem maradhatunk ebben az állapotban, nem maradhatunk. Egy csügget, lehangolt, reményvesztett szolga milyen benyomást tesz az ő uráról? Van érdemes, van értelme szolgálni egy ilyen úrnak, aki mellett én csak csügget és szomorú és búval bélelt vagyok? Nem, ilyen szolgálatban vagyunk, amint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el. És figyeljük meg, hogy Pál apostol életében is hányszor tudott lelkeket nyerni ezzel a magatartással, hogy ilyen szolgálatban vagyok, nem csüggedek el. Igen, megostoroztak, megvertek, kalodába szorították a lábamat. Mit csinálok? Zúgolódom? Nem, éneklek, dicsőítem az Istent. És mi történt? A börtönőr megtér a családjával együtt. Mert ilyen szolgálatban vagyunk, és nem csüggedünk el. Amikor az emberek azt látják, hogy Krisztus szolgálatában a nehézségekben is van gyógyír, abból is van megoldás, az Isten akkor is tud békét adni, az én Uram ilyen Úr, hadd mondjam, ezzel tudja az ember a legnagyobb dicsőséget szerezni az ő Urának. Szeretnék olvasni egy idézetet, és ez az idézet számomra különösen kedves, a Bizonyságtételek harmadik kötetéből. A Bizonyságtételek harmadik kötet 107. oldalról a következőt olvasom. Mi, Krisztus hitvalló követei, el tudjuk-e viselni jó kedvel a nélkülözéseket és szenvedéseket, mint Urunk? Figyeljük, nem csak azt mondja, hogy el tudjuk-e viselni, hanem el tudjuk-e jó kedvel viselni a szenvedéseket, nélkülözéseket, ugye próbákat, mint a mi Urunk, Jézus Krisztus. Készek vagyunk-e, hogy igyunk a kehelyből, és az ő keresztségével keresztelkedjünk meg? Készek vagyunk erre. És most jön egy döbbenetes mondat, ezt figyeljük meg. Ha igen, akkor kivehetjük majd részünket a dicsőségéből is, a mennyei országban. De ha nem, akkor semmi közünk nincs ő hozzá. Nem döbbenetes egy mondat? Ha kivesszük a részünket a szenvedésből, a megpróbáltatásokból, amelyikben Jézusnak is része volt, akkor majd részesülhetünk az ő dicsőségében, a mennyekben. De ha nem, azt mondja, akkor semmi közünk hozzá. Hadd mondjam, akkor mi önámítók vagyunk, ha azt mondjuk, hogy Krisztus szolgái vagyunk, de a nehézségeket, a próbákat zúgolódva hordjuk, és nem jókedvel, belső békével és örömmel viseljük el, amit az Úr a mi életünkben elhelyezett. Nem furcsa, hogy mi zúgolódunk időnként a próbák miatt, nem furcsa. Milyen hány olyan szolgát láttunk ebben az életben, aki magának jobb sorsot kíván, mint az ő urának? El tudunk ilyet képzelni? Hogy a szolgának majd jobb lesz, mint az ő urának volt. Ugye elképzelhetetlen. Szerintetek nekünk az életünkben lesz valahol olyan nehéz dolgunk, mint Jézusnak volt? Lesz olyan nehéz sorsunk? Soha. Soha. És mennyire szomorú és fájdalmas, hogy amikor csak egy kis részlete érint bennünket, amit Jézus is elhordozott, akkor mi sokszor elcsüggedünk, zúgolódunk. És nem mondjuk azt, hogy ilyen szolgálatban vagyunk, és nem csüggedünk el, mert a kegyelmet nyertük a mi Urunktól. És az utolsó jellemző, amit szeretnék megjegyezni, azt olvassuk, hogy az igaz szolgára az jellemző, hogy az ő Urának akar megfelelni, és nem embereknek akar megfelelni az élet egyetlen egy körülménye között sem. Galata levél első fejezet 10. versében a következőt olvassuk, Pál apostol felteszi a kérdést, hogy most Istennek engedek-e vagy embernek? Azt mondja, ha én embereknek engedelmeskedni, vagy engednék, akkor még Krisztus szolgájábannak nem lennék. Kinek akarok tetszeni? Krisztusnak akarok tetszeni, vagy embereknek akarok tetszeni? Nézzük is meg pontosan az igét a Galata 1.10-ben, szórószóra ezt mondja az írás, Most, mert most embereknek engedek, vagy Istennek? Vagy embereknek igyekezem én tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. Igen, az embernek el kell dönteni, kinek a tetszésére akarok érni. Isten tetszésére, vagy emberek tetszésére. A Krisztus szolgája nem azt nézi, hogy hogy lehet népszerű ebben a világban, vagy emberek tetszését keresni, hanem az ő urát akarja megdicsőíteni az ő életével. És egyetlen egy dolog az ő számára, hogyha most még nem is hallhatja fizikai hangjával, fizikai fülével, fizikai módon a hangot, de a lelki füleivel hallhassa azt az elismerő Jézusi hangot, hogy jól vagyon jó és hű szolgám minden egyes élethelyzetben, minden cselekedetben. Olyan érdekes, nem tudom, hogy ti voltatok-e már így az életben, hogy esetleg valamit tettünk, vagy több mindent tettünk, vagy huzamosabb időn keresztül valamit tettünk, és emberek, a környezetünk, akikért cselekedtünk, nem értékelték a munkánkat. Volt már ilyen az életben velünk? Én azt hiszem, hogy mindenkivel előfordult ebben az életben, és hadd mondjam, hogy az emberi életnek ez az egyik legfájdalmasabb helyzete, hogy nem értékelik, nem mondanak semmit, mintha semmi lenne, amit mondjuk az ember évekig vagy évtizedekig csinál. És nézzük meg ezt az idézetet, hadd olvassam el. Evangélium szolgái, 290. oldal. Munkánkat tisztán és hűen kell végeznünk, még akkor is, ha e világon senki sincsen, aki azt mondaná, jól végezted. Ha nincs egy emberi köszönet, egy emberi elismerés, semmi, az igazi szolga nem erre vágyik. Persze, hogy jól esik, amikor értékelik, de nem erre vágyódik, hanem arra, hogy majd Jézus mondja azt, hogy jól vagyon, jó és hű szolgám, és ha senki nincs, aki értékelni vagy megdicsérni, nem fog kétségbe esni, hanem tudja, hogy ő nem embereknek szolgál, hanem az Istennek szolgál. Amikor végzi az emberekért, vagy a családjáért, vagy bárhol a munkát, ő az Istennek szolgál. És majd hallani fogja Jézus eljövetelekor a legszebb szavakat, a dicsérő, elismerő szavakat. És én befejezésül mindössze csak annyit szeretnék elmondani, hogy most, ebben az életben, most, amikor mi azt hiszük, ugye, hogy Krisztus szolgálatában vagyunk, vagy legalábbis szeretnénk azok lenni, de vizsgáljuk meg valóban, hogy tényleg azok vagyunk-e maradéktalanul, vagy pedig kell még bizonyos dolgokban az életünkben megváltoznunk. De most, ebben az időben még nincs különbség igazából látványosan a Krisztus szolgája, és a között, aki csak látszólag az ő szolgája. De a Biblia arról beszél, hogy rövidesen óriási különbség lesz azok között, akik őt szolgálják, és azok között, akik nem szolgálják őt. A Malakiás próféta könyve 3. fejezet 18. versét szeretném felolvasni. Előttünk van az az idő, azt mondja talán a 17. és 18. verset együtt hadd olvassam el, akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott. És egy emlékkönyv iratott ő előtte azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét. És azon a napon azt mondja a seregeknek, Ura, amelyet én szerzek, tulajdonommá leszek, és kedvezek nékik, amint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. És most figyeljük. És megtértek, és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgálja között, és a között, aki nem szolgálja őt. Igen, eljön az az idő, amikor közvetlenül előttünk van, amikor nyilvánvaló lesz, hogy ki az, aki a hű szolga volt. Mert még mielőtt Jézustól hallhatná ezt szavakat, hogy jól vagyok, jó és hű szolgám, előtte jön Jézus eljövetelét megelőző események, ugye a nyomorúságos idő, a hétcsapás ideje. És mit mond a Biblia? Erre az időszakra az Úr kiket fog védelem alá helyezni? Mit mond Jelenések könyve 7. fejezet? Az elpecsételés kiket fog érni? Ne ártsatok, amíg el nem pecsételjük kiket? A mi Istenünk szolgáit, az ő homlokukon. Az Isten igaz szolgáinak a homlokára fog a pecsét kerülni. Lesz különbség a között, azok között, akik igazából az ő szolgái, vagy pedig azok között, akik csak félszívvel szolgálták őt. És befejezésül egyetlen egy kérdést szeretnék föltenni. Szerintetek a hűséges, igaz szolgának az örök életben mi lesz a legnagyobb jutalma? hogy ott is szolgálhat. Hogy ott is szolgálhat. Mit mond az ige? Hogy Jézus eljövetelekor, ugye, amikor utána bepillantást nyerünk, ugye már, amikor a megváltottak ott vannak az Isten közelében, mit mond? Látják az ő orcáját színről színre, és az ő szolgái szolgálnak neki. Akik itt a földön hűséggel végezték a munkájukat a nehéz körülmények között, de az ő általa kapott erővel, a hűséges szolgák egy örökké valóságon keresztül az Isten közelében, az ő uruk közelében lehetnek, és szolgálhatják őt. És én szívem mélyéből kívánom, hogy már itt a földön legyünk igaz hűséges szolgák, és az Istent, a mi urunkat együtt szolgálhassuk majd egy örökké valóságon keresztül. Amen.
Isten tiszteletünk végén keressük meg a 172-es számú éneket, és a 172-es ének első két versét énekeljük el, majd imádság után a harmadikat, tehát 172-es ének első két verse.
Irgalmas mennyei atyánk, te látod, hogy mi mindannyian, akik itt vagyunk, hűtlen szolgaként borulunk most le előtted, mert a te ígédből pontosan látjuk, hogy hány és hány ponton nem voltunk hű szolgák, és hányszor előfordult az, hogy mi nem vettük komolyan, vagy nem is figyeltünk oda arra, hogy mi minden pillanatban téged kell, hogy megdicsőítsünk, és vagy szégyent hozunk a te nevedre, vagy téged megdicsőítünk. Olyan sokszor nem voltunk, Urunk, a te hű szolgáid, de köszönjük a te kegyelmedet, köszönjük a te irgalmadat, hogy most, amíg a kegyelmi idő tart, most kell lesz bennünket, hogy vizsgáljuk meg magunkat, hogy komolyan vegyük az önvizsgálatot, és tőled kérjünk szemgyógyítóírt, hogy meglássuk azt, hogy hol vannak a hibák, a hiányosságok a mi életünkben, mitől nem vagyunk még igazi hűséges szolgák. És köszönjük neked, hogy te, amikor rávilágítasz a mi bűneinkre, akkor nem lesújtasz ránk, nem lenyomsz bennünket, hanem felemelsz magadhoz, a reményt is megmutatod, a megoldás útját is megmutatod, és te csak annyira törsz össze bennünket, hogy az énünk törjön össze, de magadhoz akarsz emelni, és fel akarsz építeni önmagadon, Jézus Krisztusunk. Kérünk téged, adjad, hogy mindannyian tere át tudjunk esni, hogy utána te rád tudjunk építkezni a mi hitéletünkbe. Urunk, kérünk téged, tégy bennünket hű szolgákká. Bocsáss meg azt is, hogy mi olyan sokszor elcsüggedünk, olyan sokszor mi a nehézségek miatt úgy érezzük, hogy sokszor talán, ha nem is fogalmazzuk meg, de ott van a gondolatunkban, hogy miért pont én, és miért így, és miért úgy. Urunk, bocsássad meg nekünk ezt. Kérünk adjat, hogy örökre ott legyen Pál apostolnak a gondolata, amit te adtál a te lelked által az ő szájába, szívébe, hogy ilyen szolgálatban vagyunk, és kegyelmet nyertünk, és ezért nem csüggedünk el. Urunk, kérünk téged adjad, hogy a körülöttünk élő emberek meg tudják rajtunk látni, és így tudjunk rólad bizonyságot tenni, hogy a nehézségekben is nem összeomlunk, hanem benned bízunk, és reménykedünk, és hozzád fordulunk, és nem csüggedünk el. Urunk, kérünk téged, dicsőítsd meg önmagadat mi bennünk, és kérünk téged, adjad, hogy amikor te eljössz, Jézusunk, akkor mindannyian hallhassuk a te drága jóváhagyó kifejezésedet és üdvözlő szavaidat, hogy jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. És köszönjük neked, Istenünk, hogy a neked való szolgálat nem ér véget ebben az életben, hanem csodálatos szolgálattal, feladattal akarod megbízni azokat te melletted, akik itt a földön megtanulták a hűséges szolgálatot. Taníts bennünket, Urunk, hű szolgának lenni, hogy majd örökké neked szolgálhassunk. Amen.
Amen.